Az Aréna mai vendége, Vida József, a Takarékbank ZRT elnök vezérigazgatója. Mi a fővárosi, megyeszékhelyi ügyfelek, a fiatalabb generációk helye és szerepe az új stratégiában?
Kiemelt szerepet gondoltunk nekik. Reméljük, ők is így gondolják, hogy azt a bankcsoportot, amit építünk, azt el tudják fogadni, hiszen azért ott voltunk, a takarékok és a takarékcsoport fiókjai ott vannak, mind a fővárosban, mind a megyeszékhelyen. Én azt gondolom, hogy jó válasz erre az, hogy a generációk bankja kívánunk lenni. Ismerjenek meg minket, szeressenek meg minket, és nem csak a idősebb korosztálynak nyújtjuk a szolgáltatást, de ez be kell jönni hozzánk, meg kell ismerni azt a rendszert, amit mi nyújtunk, és felismerni benne azt, hogy egyébként ez hasonlít, jobb, vagy még jobb a jelenlegi bankjuknál. Én azt gondolom, hogy trendivé kell tennünk a bankolást, de abban a folyamatban, amit elkezdtünk, ebben már a közös arculat, a közös megjelenés sokat segít, felismerhetővé váltunk, országosan felismerhetővé váltunk, és bízunk abban, hogy a fővárosban is egyre többen látják meg azt a lehetőséget, amivel mi tudunk szolgálni, hiszen kevesen tudják, de jelzálog hitelezésben azért igen jelentős szerepet vállaltunk, és azt gondolom, hogy a nagyon sok építkezés mellett, a építkezés finanszírozása kapcsán már kapcsolatba kerültünk, hiszen a projekt finanszírozási oldalunk is igen erős volt az elmúlt 2-3 évben, és ott elkészülnek a lakások, és így minket keresnek meg azzal az ügyfelek, a leendő vásárlók, hogy tudunk adni nekik versenyképes ajánlatot, és önünk lesz szolgál, hogy igen, tudunk, és szoktunk adni, és biztatjuk őket, hogy hosszú távon gondolkodva mind a fix kamatozású 5 és 10 éves hiteleinket vegyék figyelembe, illetve ez látszik a sok programon keresztül is, hogy mind a közvetett, mind a közvetlen támogatást is elérhetik nálunk, és ezt igénybe veszik. Természetesen a KKV-k erősek még a megyeszékhelyen nálunk, hiszen együtt mozogtak, vagy együtt nőttünk fel. A takarékok ügyfelei ugyanúgy kezdték akár egy kisebb településen, ahogy érkeztek ugye a nagyobb megrendelések, építettek, települtek be ipari parkokba, akkor megbecsülve minket, tőlünk kértek finanszírozást, illetve velünk együtt hajtották végre azokat a programjaikat, amiket gondoltak, és akár 10-20 éves kapcsolatainkban további beruházásokat is, így lettek nagyvállalkozók, vagy nagyobb vállalkozók, így beépültünk az ő tudatukba is, és azt gondolom, hogy Magyarországon már a takarékcsoport ilyen módon ismert lett a KKV-k, a kis- és középvállalati szektorban, az agrárszektorban, az élelmiszeriparban, és úgy gondolom, hogy azzal, hogy egy nagy jelzálog banki tevékenységet folytató rendszer is a részesünk, jelzálog piacon, és Budapesten is a Takarék Kereskedelmi Bank át tudta venni azt a portfóliót, amit annó az FHB keretei között ismerhettek meg a budapestiek, és így azt gondolom, hogy mindenkinek a tudása, és mindenkinek az ismerete összerakva egy egészet tudott nyújtani, így Budapesttől akár vidékig, akár a legkisebb településig tudunk szolgáltatást nyújtani, kellő tudással, bizalommal, biztonsággal, és ez szerintem fontos a mai bankvilágban.
Mi a megcélzott lakossági és vállalati célcsoport? Van ebben változás?
Mi nem változtatunk nagyon a célcsoportunkon. Én azt gondolom, hogy a fiatalok az egy mindenkinek egy célcsoport. Ebben azt kell mondani, a digitális térben lehet elérni igen jelentős eredményeket. Mi a családokat tekintjük fontos célcsoportnak a lakossági oldalon, és kvázi a generációk bankjává válni, hiszen ha a nagyszüleink, a szüleink is elégedettek voltak velünk, akkor miért ne lehetnének a gyerekeink is elégedettek velünk, így akár azt lehet mondani, hogy egy generációkon átívelő stratégiát tudunk létrehozni. Fontos nekünk az, amiben erősek és jók vagyunk, ez a kis és középvállalati szektor, hiszen ha a Széchenyi kártya programot nézzük, akkor a Széchenyi kártya rendszerekben igen jelentős eredményeket értünk el, és az eredmények nem csak számon kifejezhetők, hanem azzal is, hogy a maga piacnak 33-35%-át azt mi uraljuk, itt is élbe téve ezt az uralást, de az ügyfeleink kérik és szeretik ezeket a termékeket, és ezek segítik a KKV szektor erősödését, de ugyanez vonatkozik az NHP programra, vagy pedig az MFB pontjainkra, hiszen 440 MFB ponttal indult az a konzorcium, amelyben részt vettünk, és ebből a legnagyobb számot ugye a mi csoportunk adta, és az MFB pontos hitelekben mintegy 200 milliárd forintnyi forrást szerződtünk le, amelynek a fele már ki is került a gazdaságba, tehát a gazdaságot erősíti. Én azt gondolom, hogy ezek a számok azt mutatják, hogy valamit csinálunk, dolgozunk, és vannak eredményeink, és bíznak bennünk az ügyfeleink. Tehát mi erre kívánunk fókuszálni, és vannak a hagyományaink. A hagyományaink, amelyet a gyökereink, és gyökereiből lehet csak táplálkozni valaminek, és a gyökereink az az agrárium. Gyökereink az élelmiszeripar. Amikor soha senki nem gondolta volna, még azt kell mondanom, a 90-es évek végén, 2000-es évek végén, hogy az agráriumot milyen jó finanszírozni, akkor mi voltunk ott. És azok az ügyfelek megbecsülnek bennünket, akik tudják, hogy amikor még nem fogadták el egyébként pénzintézetek a termőföldet, mint fedezetet, akkor a takarékok ott voltak, és segítették ezt a változást. Ma már persze mindenki tudja, hogy az agrárium az egy nagyon jó piac, és az agráriumban nagyon jó finanszírozni, hiszen maga az a portfólió, az fejlődőképes, és hát valljuk be, Osztrák-Magyar Monarchia esetében is azért ez egy éléskamra volt. Az éléskamrának meg nagyon fontos alapja, hogy az agrárium jó legyen, meg az élelmiszeripar. Én azt gondolom, hogy a végén a helyére kerül minden, és most ott tartunk, hogy Magyarországon az agrárium egy fontos szereplő, és egy fontos fejlesztendő és fejleszthető ágazat. Ezért megint csak visszatérve a külföldi látogatásaink során, Rabobank példájára az agrárium és az élelmiszeripar igen fontos számunkra.
És milyen speciális ágazati finanszírozásban lehet jobb a takarékcsoport, mint a többi kereskedelmi bank? A most említett agrárium és élelmiszeripar lehet ez? Van egyébként valahol piaszírés?
Mi úgy gondoljuk, hogy mindig vannak sláger termékek, és mindenki ért valami ez a slágerszerűen. Mi nem slágerszerűen értünk az agráriumhoz, hanem hagyományainkban tudjuk ezt. Az elmúlt átalakítási koncepciók felvázolásánál mi igen nagy hangsúlyt fektettünk erre, és a teljes működési modellünkben az agrárium, az élelmiszeripar, az egy külön ágazatot jelent, és így is építjük fel magát a bankot, hogy hozzáértő szakemberek legyenek már az értékesítési oldalon, amikor az ügyfelekkel találkoznak, és a döntéshozói oldalon, hiszen azt tudni kell, hogy egy hektár földben, hogyha bukfencet vetünk, akkor is mekkora eredményt lehet elérni, meg akkor is, hogyha abba akár tormát termelünk, sok-sok munkával, élő munkával, akkor mekkora eredmény lesz belőle, de akár a gabonaféleségek esetében is mekkora eredményt ér el az ember, vagy éppen ne abba azt kell mondanom, hogy zsákutcába fussunk, hogy amikor a bárány ára emelkedik, vagy éppen jól áll, akkor a kockázatkezelés megállapítja, hogy nem érdemes a agrárágazatnak ezt a részét finanszírozni, mert ők nem olvasták egyébként az agráriumnak a jelentését erről. Én azt gondolom, hogy nálunk azért ezt a szakértelmet próbáltuk azzal is erősíteni, hogy két nagyon jó igazgatót igazoltunk a piacról, akik valóban elismertek és értenek az agráriumhoz. És ennek már vannak visszaköszönő pozitív és jó jelei a mi működésünkben, hiszen az agrár finanszírozásunk az a piaci viszonyainkat meghaladóan vannak és emelkedtek, és mindegy a vállalati hitelezés kapcsán el lehet mondani, hogy ez egy húzó ágazat a mi számainkban.
Mikorra szűnhet meg az állami kezességvállalás a SZISZEN, vagyis a Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Szervezetén keresztül?
Ez egy jó kérdés, mert nincsen állami közösségvállalás ebben a rendszerben. Van egy állami tőkejuttatás, ami arról szól, hogy versenyképessé kellett tudni tenni a szektort, amikor ez elakulózódott volt. Igen, ez egy jelentős tőkejuttatás volt, amely azt gondolom, hogy segíti és működőképessé tette ezt a rendszert, hiszen azért azt látni kell, hogy nem idegen ez a fajta gondoskodás az állam részéről az Európai Unióban, úgyhogy ezt a támogatási rendszert máshol másképp oldották meg. Mi nem támogatást kaptunk, hanem azt gondolom kaptunk egy olyan tőke lehetőséget, amely figyelembe lehetett venni az uniós szabályozás alapján is, mint tőkeelem, és ezzel tudjuk azt a lehetőséget biztosítani az ügyfeleinknek, hogy egy biztonságos nagybankként tudjunk működni. Ugye ennek a rendszernek a lényege az volt, hogy a létrejövő nagy szövetkezeti rendszer az hatékonyságban és működésben jobb legyen. Én azt gondolom, tehát így az állami szerepvállalás az ilyen formában nem történt meg. Az állami szerepvállalás az annyiban azt gondolom, hogy sikeres volt, hogy a takarékcsoport életképes és jól teljesít.
Részt vesznek a Budapest Bank privatizációjában?
Ez egy jó kérdés, ugye olvassuk a sajtót, olvassuk a híreket, mi azt gondoljuk, hogy minden lehetőséget meg kell vizsgálni, hogyha ez elénk kerül. Mi azt gondoljuk, hogy a vizsgálatok során együtt kell működni minden esetben olyanokkal, amikor egy szép leány kikerül a piacra. Hát ha majd lehetőség lesz, akkor kérőként lehet, hogy megmérettetjük magunkat. Én azt gondolom, hogy fontos és nagyon előremutató az, hogyha a magyar bankrendszert erősítő rendszerekben lehet gondolkodni, ezt nekünk figyelembe kell venni, és nem szabad elmenni azok kihívások mellett, hogyha egy ilyen szép leány van a placon.
A nagy átalakítások közepette hogyan teljesít a takarékcsoport üzletileg?
Én azt gondolom, hogy a csoport teljesítménye az jó. Nem azt mondom, hogy tulajdonosi szemlélettel gazdag, hogy nem lehetne jobb, mert azért ne dicsérjük magunkat meg így egyből. A mi elvárásaink és üzleti tervünket meghaladó teljesítményt értünk el, nekünk az eredmény az nem csak a jobb alsó kockában lévő nyereség, nekünk eredmény minden olyan dolog, ami előremutató, és azt kell mondani, hogy szolgálja mind az ügyfelek, mind a dolgozók, mind a tulajdonosok érdekeit. Eredmény az is, hogy össze tudtuk rakni azt a stratégiát, amivel meg tudtuk határozni, hogy egyek leszünk, ez egy nagyon fontos eredmény. Nagyon fontos eredmény, hogy a számlavezető rendszereinket korszerűsíteni tudtuk, ki tudtuk cserélni benne azokat a modulokat, amelyek hát nem voltak már az ipari elvárásoknak a legmegfelelőbbek, és az ipari átlagnak jobban megfelelő rendszerekre tudtunk lépni, tehát ez is egy eredmény és egy fejlődés. Fontos volt az is, hogy egységes megjelenést tudtunk magunkról hozni. Fontos eredményként mondhatjuk el, hogy a piaci részesedésünk az nőtt. Azokban az ágazatokban, ahol mi úgy gondoltuk, hogy hozzáértők vagyunk, ott az elvárásoknak nagyobb részben nőtt. De azt is látni kell, hogy tekintettel arra, hogy a szektorunknak, tehát a takarékcsoportnak a részeseiként a takarékszövetkezeti entitások inkább betét oldalon voltak erősek, mint hitel oldalon. Ezáltal az ő jövedelmezőségük az jelentősen csökkent, hiszen a jelenlegi kamat struktúrában, ahol a betéti kamatok elolvadtak, a hitelkamatok pedig be vannak lőve egy bizonyos alacsony százalékra, ott már a hatékonyság elmaradása esetén ugye feléljük mindazt az eredményt, amit meg tudunk termelni. Tehát mi nekünk az is eredmény, hogy ezek a rendszerek pozitív nullával tudnak zárni, és az összevonások után a hatékonyság növelésével pedig egy jelentős eredményjavulást tudunk elérni.
Milyen erőforrásokat kötnek le az átalakítások? Mekkora ráfordításokat igényelnek ezek?
Hát az a jó ebben a dologban, hogy nem unatkozunk, és mindenki, aki itt van, az mint egy ilyen nagy hajóval, amelyik a viharban próbál előre menni, és közben még menteni is kell néhány másik hajóról a dolgokat. Tehát ilyen állapotban vagyunk, de erőn felül teljesítünk. Az én kollégáim szerintem ilyen viharos időt már megértek, meg hát egyfolytában élik. Tehát nálunk azért azt kell látni, hogy 2013 óta azért folyamatosan megy az átalakítás, tehát szerintem nem is élnék meg jól, hogyha nem lenne ilyen kihívás. Úgyhogy emberi oldal ez nagy erőfeszítés és nagy kihívás, de egy olyan dolognak a részesei, amelyik az elmúlt évtizedekben nem zajlottak le. Ekkora mértékű banki átalakítás, banki átszervezés nem történt. Nem történt, és ez nem csak humánpolitikai oldalról érdekes, hanem bankszakmai oldalról is érdekes kihívás. Én azt gondolom, hogy aki benne van, az szereti ezt csinálni. Persze közben vannak azért kihívások, beszéltünk arról is, hogy a digitalizáció, hiszen júliustól azonnali fizetési rendszerek indulnak, hát ez nem csak egy egyszerű kihívás, ez anyagilag is egy kihívás, hogy ezt tudja biztosítani a rendszer, és szakmai kihívás is, hiszen a rendelkezésre álló rövid idő alatt valósul meg egy olyan projekt, amely szerintem Európában is azt gondolom, hogy nem azt, hogy egyedülálló, de irányt mutató és jövőben mutató fizetési rendszereket hoz. És azért vannak azok a kihívások, amik mindig itt vannak, a GDPR, itt vannak azok a kihívások, amelyek a mindennapi életünkben a jogszabályi környezetet változtatják, és fejlődni is kell közben.
Hogyan alakul a lakossági betétgyűjtés és hitelezés, amit az előbb említett? Mennyire erős a betétgyűjtésben az állampapír konkurencia most?
Hát jelen pillanatban azt kell látni, hogy egy gyökeres változás történt azért az elmúlt időszakban, amelyben azért van egy ilyen kis rossz érzés, hogy még a készpénz az, ami fontos, és a készpénzállomány, ami ott van a toppon, az állampapírral szemben is, tehát valahol ezt kell majd megoldani, hogy a készpénz ne a készpénz legyen a legnagyobb befektetés. Nálunk úgy alakult a piac, hogy a látra szóló betétek növekedtek meg igen jelentősen, megnövekedtek az állampapírok, mint a lekötött betétekkel szembe, mint állampapírpiaci szereplőként. Azt kell mondani, hogy állami finanszírozás ez egy pozitív dolog. Ami stagnál, azok az alternatív befektetések. Ez legyen akár a különböző alapokba történő befektetés, vagy részvénypiacon történő befektetés. Azt gondolom, hogy át kell strukturálni az embereknek magukat, hiszen a kamat környezet azért elindította a gondolkodást, hogy hogyan lehet eredményesen hát a pénzünket kamatoztatni. Hát körül kell nézni, és jól kell tudni befektetni, és erre azt gondolom, hogy a bankrendszer megfelelő választ tud adni.
És a másik oldal, a fogyasztási vagy az ingatlan hitelek nőnek gyorsabban?
Hát jelen tudásunkban azt kell látni, hogy Magyarországon a fogyasztási hitelek azok, amelyek igen meglódultak, és nagy szerepet kaptak. Én azt gondolom, hogy ez egy fontos dolog, természetesen még nem akkorát, mint egy uniós átlagot néznünk a fogyasztási hitelek, vagy a lakossági hitelezés piacán, tehát vannak még tartalékok a hitelfelvételben. A jelzálog hitelek piacán én úgy látom, hogy a 2019-2020 lesz a nagy robbanás, vagy nagy húzás, mert elkészülnek azok a lakások, amelyek ugye itt az ÁFA kérdéskörben, rohamléptekben nekiugrottak, és az építőipar kapacitásait nem kímélve nagyon sok lakást épített és fejez be. Ugye, tehát ezek az átadások 2019 évvégére, 2020 elejére voltak időzítve, hogy sikeres legyen mindenkinek a kihívás teljesítése, és azt gondolom, a finanszírozás ezt meg fogja lódítani a jelzálog piacon. A jelzálog piacnak azért fontos kérdése még az is, hogy mennyire fogadja el a lakosság a fix kamatozású hiteleknek a pozícióját, hiszen átgondolt és jól döntő ügyfeleknél ezt könnyen el lehet fogadtatni. Másoknál az ez még ilyen árkérdés. Tehát, hogy azért egy fix, meg egy nem fix kamatozás közötti árkülönbséget azt még a piac még mérlegel, de hát ugye azt látjuk, hogy azért a mai gazdasági folyamatok mellett célszerű fixben gondolkodni, hiszen a fix kamatozás a hosszú távú, meg azt kell mondani, hogy a megtakarítási oldalon keletkezve, tehát a jövedelmeket is nézve, az egy biztonságos befektetésnek minősül, hogyha fix hitelekben gondolkodnak az emberek, a jövőjük tekintetében egy biztonságos gondolkodást.
Milyen szintig hitelezettek ma a cégek, és mennyire lehetne ezt egy egészséges, nem túl kockázatos megközelítéssel növelni? Hogy látja?
Hát a cégek hitelezésében vannak tartalékok. Ha azt nézzük, hogy a magyar piacon a KKV és a vállalati szektor 17% körüli mutatóval rendelkezik, az Európai Uniós átlag és szám az 35. Mi azt gondoljuk, és az MNB is ezt publikálta a 2030-as időszakra, hogy ennek egy 12-13%-os emelkedése az a gazdaságnak jót tenne. Mi is ezen vagyunk, hogy azt gondolom, hogy a mai vállalkozók ezt a tartalékot ezt használják ki, most vegyenek fel hiteleket, hiszen a mai kamatkörnyezet teszi lehetővé azt, hogy jól vegyenek fel hiteleket, és ki is tudják termelni, azt gondolom, hogy ez egy terveik alapján. Hát a cseh országhoz tudjuk magunkat közelíteni, akkor is jelentős növekedést kell elérnünk, hiszen ott is egy ilyen 30% közötti ez az arány. Mi pedig ugye ezzel a 17%-kal nem azt mondom, hogy lemaradtunk, hanem óvatosak vagyunk, és valahogy a gazdaságnak fel kell mérnie saját magát, és mernie kell hitelt felvenni, merni kell vállalkozni, és merni kell beruházni.
A műsorból már csak pár perc maradt hátra, és most egy kicsit más vizekre evezünk, talán, de mégsem kevesen tudják önről, hogy képzett szakács, sőt, dolgozott is a szakmában. Főz még most is?
Igen, kevesen tudják, mert az önéletrajzomban benne van, hogy szakácsként kezdtem a pályafutásomat, és ezt nem is tagadom. És hát igen, voltam főszakács is, katonaságnál is, katonaviselt emberként is, szakácsként tevékenykedtem főszakácsként, és szoktam főzni, és bízom benne, hogy előbb-utóbb összemérhetem a tudásomat, ami kor legnagyobb szakácsaival, ebben gondolkodom, és úgy gondolom, hogy még egy szakácskönyvet is összetudnék állítani, hogyha így adná a sors. Hát igen, vannak kedvenc ételeim, szeretem újra gondolni az ételeket, szeretem újra gondolni, hogy a mákos gubából hogy lehet tortát készíteni, vagy aranygaluskából.
És készít is?
Hát igen, sikeres történeteket tudok már magam mögött, tehát ilyen torta kreációkban azt kell mondanom, hogy már jók vagyunk, haladunk a korral. És hát össze kell hozni a hagyományos ételeket az új trendi ételekkel, és ebben azért vannak lehetőségek. És ez egy jó hobbi, hogy egy jó kikapcsolódás a bankszakma mellett.
És mi lesz, vagy mi lehet a szakácskönyv tematikája? Miről fog szólni?
Hát a szakácskönyv az a hagyományokról fog szólni. Hagyományok újragondolása abban, hogy a mai világban hogyan lehet a nagymamák receptjeit összerakni úgy, hogy az mindenki számára előremutató legyen. Kicsit olyan, nem, mint a takarékszövetkezeti szektor átalakítása, hogy van egy hagyomány, van egy múlt, vannak ilyen stabilitások, vannak kimondott vagy kimondatlan szokások, és azt kell újra gondolni, és azt kell szép és újjá tenni. Azzal, hogy a mai fiatalok is megértsék és szeressék.
Köszönöm, hogy itt volt az Aréna mai vendége, Vida József, a Takarékbank ZRT elnök vezérigazgatója volt. A műsort visszahallgathatják az infostart.hu oldalon, illetve megnézhetik az Inforádió YouTube csatornáján. A műsor elkészítésében Szécsi Ágnes és Módos Márton főszerkesztő vett részt. A műsorvezetőt Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!